Önök a Csillagpont Rádiót, az FM 103 MHz-et hallják Miskolcról. A mikrofonnal a műsor felelős szerkesztője Német Csaba köszönti a rádió hallgatókat, mint azt megszokhatták itt a reggeli műsorban 6 és 8 óra között közéleti témákkal, és érdekes beszélgetésekkel várom Önöket. Egy ilyen következik most is, karate, évvégi értékelés, méghozzá arról, hogy a 2024-es esztendőben a Skiti a Harcművészeti Egyesületnél milyen programok voltak, és hogy ezek hogyan sikerültek, illetve majd szót ejtünk a beszélgetés végén a 2025 éves tervekről is. Köszöntöm stúdiónk vendégeit, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és régi barátokként én azt hiszem, hogy tegeződhetünk itt ebben a beszélgetésben. Kezdjük azzal, hogy a 2024-es esztendő ugye egy jubileumi év volt az Egyesület rendezvényeit illetően, hiszen 10. alkalommal rendeztétek meg a nagy versenyeteket a tavaszi időszak folyamán.
Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor József vagyok, a Skiti a Harcművészeti Egyesület elnöke és vezetőedzője. Igen, 10. alkalommal került sor az Adamantin Kupa karate verseny megrendezésére. És úgy gondolom, hogy sikeresen zárult, nagyon szép létszám jött össze, szép eredmények születtek, és hát természetesen 10. alkalomnak megfelelően szép kupákat, érmeket kaptak a versenyzők is.
Mennyiben volt más, vagy különleges az a 10. jubileum?
Valójában azzal próbáltunk kedveskedni az ideérkező versenyzőknek, hogy minden 10. versenyző nevezését úgymond ingyenessé tettük, tehát nem kellett fizetni, minden 10. versenyző ingyenesen vehetett részt a versenyen.
Üdvözlöm a hallgatókat, Siska Gábor vagyok, a Skiti a Harcművészeti Egyesület tagja, aktív résztvevője.
A visszajelzések is nagyon pozitívak voltak. Igazából, hál' Istennek, ezt már évről évre elmondhatjuk, hogy mind a versenyzők részéről, mind az egyesületi kísérők részéről, illetve hát a szülők esetében is abszolút pozitív visszajelzéseket kapunk, és mindenki azt kérdezi, hogy jövőre mikor lesz és mikor jöhetnek. Úgyhogy erről majd fogunk a később évben beszélni, lesz rá lehetőség 2025-ben is. Várjuk mindenkit majd szeretettel.
Mi volt még a 2024-es esztendőben olyan, ami említésre érdemes, és meghatározó volt az idei esztendőben?
Februárban járt Miskolcon az Oshita Sensei, aki gyakorlatilag hazaköltözött Japánba, eddig közvetlen kapcsolatot tudtunk vele tartani, Bécsben élt több éven keresztül, az idén sajnos Japánba költözött, ennek ellenére mégis kétszer volt Magyarországon, februárban Miskolcon, és októberben ismét találkozhattunk vele Budapesten. Valamint ugye elhangzott a verseny március 23-ai dátummal, illetve volt egy tavaszi táborunk, amit minden éve meg szoktunk rendezni, ezt követően volt egy juniálisunk, amit szintén minden éven megrendezünk. Ez egy családi program, nem csak a karatékák részére, hanem hozzátartozók részére is. A Varbóitónál minden éven tartunk egy úgynevezett majálist vagy juniálist, attól függően, hogy tudjuk lefoglalni a területet. Volt egy évzáró, mármint iskola évzárást követően volt egy évzáró kurzusunk, körvizsgánk, nyári tábor, és mint ahogy említettem, szeptemberben, ahogy hozzákezdtünk edzeni, rögtön volt a lehetőség az Oshita mesterrel találkozni októberben Budapesten. És még van az idén egy évzáró programunk, ami december 15-én kerül megrendezésre. Szintén lehetőséget biztosítunk a karatékáknak az övvizsgára, megmérettetésre, hogy hogyan fejlődtek, mennyi tudást, tapasztalatot gyűjtöttek magukba. És hát természetesen egy kis ajándékkal fogunk kedveskedni a karatékáink részére, és így köszöntjük, illetve köszönünk el az évtől.
Visszatérve a japán nagymesterre, ez egy mondhatni most már régi kapcsolat, hiszen még amikor Bécsben élt, már oda is kimentetek hozzá. Mit jelent ez az egyesület a karatékák számára, ez a kapcsolat?
Hát én úgy gondolom, hogy ahogy mondtad, nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni az Oshita mesterrel, ami igazolja ezt a dolgot, hogy októberben, amikor Pesten voltak Angliából, Bécsből voltak, és Magyarországról is, ugye itt két helyszínről voltunk a táborában. Bemutatott mindenkit, külön-külön a csoportokat, ki a csoportvezető, honnan jöttek, és ami nagyon jól esett számunkra, kihangsúlyozta, kiemelte, hogy ők a feleségével, Kazu Senseivel nagyon szívesen jönnek Miskolcra bármikor, mert hogy itt mindig nagyon nagy szeretettel fogadjuk őket, és jól érzik magukat Miskolcon.
Hát ezt jelentette akkor a japán mesternek, de mit jelentett nektek? Hogy ez volt a kérdés.
Igen, bocsánat. Nekünk gyakorlatilag azt, hogy Nagyon jó helyen vagyunk, közvetlen japán mestertől kapjuk a tudásunkat, és hát itt az alapító mester tanítványa volt a Choiro Tani mester, aki mint rangidős tanítvány megkapta az alapító mestertől, a Maguni mestertől azt a lehetőséget, hogy a nevével együtt használhatta a Shitoryu elnevezést, és így született meg a Tania Shitoryu. Tehát gyakorlatilag az eredethez nagyon közel állunk, hiszen az Oshita mester a Tani mesternél vizsgázott több alkalommal, danfokozatokra, és amikor a Tani mester eltávozott sajnos az élők sorából, akkor került át más mesterhez, a Tani mester közvetlen első számú tanítványához, a Mimoto senseihez, és ott folytatta tovább a tanulási folyamatot, és hát ez nekünk azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk az eredethez. Mondhatjuk azt, hogy...
Tiszta forrásból?
Igen, igen, hogy tiszta forrásból kapjuk a Shitoryu tudásunkat.
Te is egy fekete öves mester vagy, tehát számodra még tud új dolgot mutatni egy ilyen mester?
Igen, igen. Én negyedik danfokozattal rendelkezem, de minden alkalommal, amikor találkozom a mesterrel, akkor mindig van egy apró kis dolog, amit úgymond el tudok venni tőle, magamével tudom tenni, megvilágít más szempontokból dolgokat. Ez egy soha véget nem érő folyamat, én úgy gondolom.
Fiatalabb és más, hogy hívjátok
ezt? Szinten vagy fokozaton járó.
Igen, más övszínnel és más fokozaton járó karatékáknak mit jelent egy ilyen mesterre való találkozás?
A mesterre való találkozás mindenféleképpen egy mitológia, vagy egy ilyen mítoszerű dolog is, ha végig gondoljuk, hogy a karaténak van egy filozófia világa iránya. Ahogy mondta Józsi az előbb, nagyon közel van az eredethez. Ő eredetileg Japánban tanulta a dolgokat, Japánban él most is, és az eredeti forráshoz közel. Így számunkra ez egy megfoghatatlan dolog. Egy picit helyezzük el, mi úgy beszélgetünk itt az Oshita Centerről, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, mind szakmailag, mind emberileg.
Igen, én többször találkoztam vele egy japán emberekhez képest, mondom ezt, hogy azhoz képest ő egy nagyon nyitott és nagyon közvetlen ember volt. Tehát én azért csináltam már, meg találkoztam több japán emberrel, és nem tapasztaltam nagyon ezt a közvetlenséget, amit mondjuk az ő részéről megtapasztaltam úgy, hogy igazából nem vagyunk sportársak, fogalmazok így.
Így van, így van. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkihez így fordul ezzel a nyitottsággal és pedagógiai, úgymond érzékkel, ha úgy tetszik, mert hogy teljesen mindegy, hogy milyen fokozatú vagy a gyerektől a felnőttig, ő mindenkihez ugyanazzal a türelemmel, és ha kell ötször, hatszor a menet közben változtatva a magyarázásnak, a bemutatásnak az útját, ha látja a szemedbe, hogy na már most csillan, és érted, akkor lép tovább. Tehát azt veszük észre, hogy egy mozdulatot akár 5-10-szer megmutat egymás után, és próbálja fogyaszthatóvá tenni, és mindig várja a visszajelzést, azt nézzük, hogy nézi a szemeket, mint egy jó tanár, mint egy jó pedagógus, és ezt ő is elmondja magáról, hogy ő nagyon szeret beszélni is, nagyon szeret átadni is, de várja a visszajelzést is. Ezt is tapasztaltuk. Na most ezt a nyitottságot, ezt a baráti hozzáállást, nyitottságot, ezt érzik a karatékák is. Tehát azért a karatéban van egy hierarchikus felépítés. Van egy szabályrendszer. De mégis ő ezen belül egy olyan hangulatot tud teremteni az edzésein, ahol ez egy picit háttérbe szorul, és közel tudsz kerülni egy olyan tudásanyaghoz, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. El akartam mondani az előbb, hogy helyezzük képbe egy kicsit a hallgatókat is. Ez a mester, ez 10 danos mester Shohokai Shitoryuba. És ez mit jelent? A világon nem sok 10 danos mester van, ne kérjetek tőlem számot, most nem tudok mit mondani, de ez egy nagyon fontos mérvadó dolog. A másik pedig, hogy megkapta ő maga is azt a lehetőséget, hogy a saját nevével fémjelzett szervezetet, karate szervezetet hozza létre. Tehát az ő mestere azt mondta neki, hogy figyelj, Masa, ugye itt szokták rövidíteni a Masa Taka Oshitát, Masa, nem tudok neked mit már tanítani, indulj el a saját utadon. És ezt 2018-ban ő létre is hozta, és mi most ennek a nemzetközi szervezetnek a tagjaként tudunk tőle közvetlenül tanulni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Nem sok magyar karatés mondhatja el, hogy japán mestertől tud közvetlenül tanulni, és ezt azt gondolom, hogy ápolni kell, és minél tovább fenntartani, amíg az ő egészsége és a mi anyagi lehetőségünk ezt lehetővé teszi.
Hát igen, ez egy másik érdekes dolog, ugye az ázsiai emberekről nehéz megmondani nekünk európaiaknak a korukat, de hát azért ő is régebb óta fiatal, fogalmazunk így.
Igen.
Ez ehhez képest mondjuk a mozgékonysága, álló képessége, hát azért az meghazudtoló, hiszen azért amit csak veletek tart edzéseket, azok több órások.
Így van, valóban. 6 edzés szokott lenni egy-egy ilyen alkalommal, egy-egy ilyen tábor, szeminárium, kurzus, nevezzük bárhogy. Az általában egy hétvégére torlódik, de ez 8-9 óra edzés időt jelent egyfolytában. És ő azért 68. életévét tölti, és hát, hogy mondjam, nem nagyon látszik rajta, hogy ezt igénybe veszi. Mi izzadunk rendesen, lihegünk is rendesen, és azt látjuk, hogy ő nagyon keményen bírja, és hát nem beszélve a lazaság...
És nem csak beszél, hanem ő be is mutatja, ugye? Tehát
így van, így van, nagyon komolyan be is mutatja, ugye a páros gyakorlatoktól kezdve, a fő forma gyakorlatokig, de a melegítéstől kezdve mindent végig csinál. Ő vezényli le, az egészet végig vezényli, és hát azért valljuk be őszintén egy tanárnak, aki mellette még magyarázni, gondolkodni kell, tehát nem csak egy fizikai, hanem egy mentális terhelés, és valljuk be őszintén egy ilyen kurzus, vagy egy konferencia levezetése.
Mennyi van, ezt fel kell építenie magában, hogy mit akar megmutatni nektek néhány óra alatt?
Így van, valóban ezre azért tudni kell, hogy ez egy ilyen hétvége megszervezésének azért a felkészülési oldala van, tehát tőlünk kér információt arra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk látni, mit szeretnénk megtanítatni a csapattal, és hát ő ezen belül valóban az edzés tervet azt felépíti, és gyönyörűen összeállítja, és egészen a alaptechnikáktól, vagy a bemelegítéstől, a bázis technikákon át, a forma gyakorlatilag a végén a önvédelmi szintig visszük általában végig a folyamatot.
Ugye ezek a találkozók és edzések általában a rendvédelmi gimnáziumnak vagy szakközépiskolának a tornatermében zajlanak. Én többször jártam már ott, és én akkor legelőször mentem, én azt hittem, hogy csak feketeövesek lesznek ott. De nem. Hát nem. Ott vannak egészen kis gyerekek is. Tehát most akkor azt magyarázzátok meg nekem és a hallgatóknak is, hogy hogy van az, hogy egy ilyen fullmester, topmestertől a feketeöves is tud tanulni, meg az is, aki fél éve kezdte a karatét.
Különböző fokozathoz vannak a formagyakorlatok kialakítva, kidolgozva. Tehát kezdő szinten, haladó szinten és mester szinten. Természetesen, amikor jön ide a japán mester, akkor úgy próbáljuk összeállítani a programot, hogy az egészen kezdő fokozattól minden fokozat a mester fokozatig részt tudjon venni egy-egy ilyen szemináriumon. És természetesen ennek megfelelően kezdő forma gyakorlatot kérünk a kezdők részére, amit szintén az Osita mester által fogunk elsajátítani, illetve már mi tudjuk, de teljesen másképp hat egy kezdő számára az, hogyha nem mi tanítjuk nekik újból, hanem idejön egy tizedik danos japán mester, és ugyanazt, amit már tőlünk látott, tőle is tanulhatja, és sokkal jobban megragad bennük, mint hogyha tőlünk látja már 10-szer, 15-ször. És hát természetesen ugye megyünk tovább, haladó fokozatú forma gyakorlat, és a végén eljutunk a mester katákhoz, és ezt mind szépen összerakja, fölépíti, és ugyanúgy, ahogy a Gábor említette, ugyanolyan szívélyesen fogadja a kezdőket. Velük is ugyanolyan odaadással foglalkozik. Mondhatom úgy, hogy leereszkedik arra a szintre, hogy megérthető legyen a kezdők számára is az a forma gyakorlat, amit ő tanít, vagy a páros gyakorlat, az önvédelmi dolgok. Úgyhogy ez is jelzi, hogy ő egy igazi tanár, nem csak mester, hanem tanár. Nagyon jól tudja átadni ezeket a dolgokat.
Ha megengeded, itt közbeszólnék, ugye volt egy olyan kérdés, hogy mit tud egy magasabb fokozatúnak tanítani. Ezeken a kezdő edzéseken a magasabb fokozatúak is részt vesznek, sőt...
A tanítást tudja akkor tanítani?
Erről van szó. Tehát azt lehet megtanulni tőle, hogy ő hogy tanítja azt a kezdő dolgot, és hogy közelíti meg, hogy építi fel, és ezt magasabb fokozatúként, vagy edzőként, ezt nagyon jól be lehet építeni a saját világodba, a saját felépített dolgaiba, az oktatás terén, és nagyon érdekes, és évről évre azt tapasztaljuk, hogy még mindig tud újat mondani ezen a területen is, hogy ugyanazt, lehet, hogy már most nem tudom, ugyanazt a katát látjuk nála 5-5-ször. És figyelj már, ez feltűnik, hogy ez nem, mi ezt a múltkor nem így csináltuk, hogy nem innen közelítettük meg. És de jó, hogy ezt látjuk, mert akkor van megint egy másik aspektusa az egésznek, úgyhogy ezért nagyon fontos a nagyobbaknak, a magasabb fokozatúaknak is részt venni a kezdőedzéseket.
Na, ha már kezdőedzéseket említetted, akkor ugye ősszel mindig nagy kampányt indítottak arra, hogy az iskolai időszak kezdetével ugye megkezdődjenek az edzések, és akkor vannak a beiratkozások. Ugye így volt ez idén is, és hát rátok ugye az jellemző, hogy nem Miskolchoz kötődtök a megyében, hanem a megye több településen vannak edzések. Hogyan indult az idei ősz és az idei tanév vagy időszak?
Hát az idei tanév sajnos nem úgy indult, mint az elmúlt időszakban. Nem tudható, hogy mi az oka. Sokkal kevesebben jelentkeztek karatéra az idei szeptemberi iskolakezdés után. Aztán még mindig úgy jönnek, de nem jött össze az a létszám, amit gondoltunk, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt éven össze fog jönni. Talán januárban várhatunk egy nagyobb megmozdulást, hiszen volt már rá példa, hogy amikor szeptemberben nem jöttek kellő létszámú kezdő karatékák, januárban ahhoz képest duplája, vagy háromszor annyian jöttek. Lehet, hogy az újévi fogadalmak miatt, vagy egyéb meggondolásból. De az is elképzelhető, hogy szeptemberben kicsit később indultunk a toborzással, és ahogy elkezdődik az iskola, a pedagógusok is igyekeznek a gyerekeket úgymond megfogni különböző szakkörökkel, különböző programokkal. És elképzelhető, hogy egy picit hamarabb kellett volna nekünk is elindítani az edzéssel kapcsolatos kampányunkat. Tanulva ebből, január elején rögtön kampányolni fogunk, illetve jövő éven majd augusztus elejétől folyamatosan indítunk egy kampányt, hát ha nagyobb létszámot tudunk összehozni.
Beszélgetünk mi már itt erről, de azért most is megkérdezem, hogy ugye a mai világban ez egy elég sikerorientált világ. A karate az mennyire hozza a sikert? Tehát egy kisgyereknek, aki 5-6 évesen beiratkozik hozzátok, az mondjuk most december 15-én az övvizsgán már el tud indulni, már lesz valami olyan sikerélménye, amivel mondjuk motiválható? Nyilván ez tőle is függ, hogy mennyire vett részt az edzéseken, mennyire sajátította el a dolgot, de tételezzünk fel egy ilyen kegyelmi állapotot.
Természetesen, ha a szeptember elején beiratkozik valaki, akár egy 5 éves, 6 éves gyerek, általában 6 éves kortól szoktuk javasolni a karate kezdését, akkor december 15-i vizsgán már részt tud venni, hiszen az első vizsga 2-3 hónap után már mint lehetőség jelentkezik. Ilyenkor valójában még a gyerekekkel az alaptechnikákat kezdjük el megtanítani, elsajátítatni velük, ami azt jelenti, hogy az alapállásokat, a kéztartásokat, alapütéseket, rúgásokat, és ehhez, hogy ebből számot adjon, úgy gondolom, hogy elegendő egy 3 hónapos gyakorlás. És ahogy haladunk előre, nyilván minél magasabb fokozatra vizsgázik valaki, annál nagyobb elvárások jönnek képbe.
Tehát akkor van sikerélmény.
Van sikerélmény, hiszen a gyerekeknél ez egy fontos, hogy elkezdi egy fehér övvel, és utána az első vizsga után már egy színes övet köthet a derekára, és ez folyamatosan, mint lehetőség ott van a gyerekeknek, hogy tudnak vizsgázni. Esetleg a máciusi versenyen már kezdő fokozatúként részt tud venni a versenyen. Hiszen úgy van összeállítva az Adamantin Kupa, hogy kifejezetten a gyerekek részére, de biztosítunk lehetőséget a felnőttek, szeniorok részére is.
És hát a gyerekek versenye az ilyen szempontból cuki, mert ott ilyen tapadókorongos játékkal megy még a harc.
Igen, ez a szivacskümite, amiről beszélsz, és láttad az elmúlt éven is. Valójában ez azoknak a gyerekeknek van kitalálva, kidolgozva, akik még a valós küzdelemtől félnek, tartanak. És ez úgymond fölvezetésképpen jön be a kümite, vagyis a küzdés szempontjából. Tehát itt abszolút sérülésmentesen, mint ahogy említetted, kis szivacskockát polár mellényen kell elhelyezkedni karate mozdulatra hasonló technikával. Tehát, minthogyha egy ütést hajtana végre, dobni nem lehet, hozzá kell érinteni. És ez szépen majd későbbiekben rávezeti őket a valós küzdelemre is.
Az ösztönzéshez szeretném hozzáfűzni még, hogy az Egyesületben beszéltünk a kiemelt programokról, ugye, de természetesen mi is próbálunk alakulni itt a háttérben a szabályrendszerekkel kapcsolatosan, övvizsgarendszer és stb. Pont azért, amit említettetek, hogy a gyerekeknek ez izgalmas, érdekes legyen, és amit Józsi elkezdett mondani, éppen az őszi időszakban volt egy hát egy belső szakmai fórumunk erre vonatkozóan, ha úgy tetszik, ahol ezt megvitattuk és átalakítottuk egy kicsit, hogy egy kicsit ösztönzőleg tudjunk hatni a gyerekekre, mert valóban ez nagyon fontos, nekik nagyon fontos, hogy a színek ezt stilizálják, jelezzék, és ezt a haladást, ezt az előrejutást, ezt ne csak ők maguknak könyveikkel, hogy mennyit fejlődtek saját magukhoz képest, hanem hogy ezt kifelé is tudják mutatni. Tehát fontos a gyerekeknél ez a dolog, mi ezt tudomásul vettük, és ennek megfelelően alakítottuk a övrendszerünket.
Kicsit már ugye ejtettünk szót a két Kicsit már ejtettünk szót ugye a 2025-ös programokról. Hogyan lehet akkor gyorsan összegezni, hogy mi vár rátok, illetve a karate iránt érdeklődőkre a Skeeti Harcművészeti Egyesületben 2025-ben?
Ami előre tudható fix programok, ugye természetesen márciusban minden évben meg szoktuk rendezni a tavaszi táborunkat. Ezt követően március 23-ai dátummal kerül megrendezésre a 11. Adamantin kupa. Majd május 10-11-én érkezik szintén Miskolcra hazánkba a Masataka Oshita, a 10. danosmester. Én úgy gondolom, hogy egyelőre ezek a fontos programok is, amire készülnünk kell, és hát természetesen a további programok is kidolgozás alatt vannak még.